Köszöntöm az Autós Magazin hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Flavaj Richárd. Ma este az Audi Q3-as tesztjéről, illetve az M0-as autópálya befejezéséről, építéséről lesz szó. Tartsanak velünk! Itt van a stúdióban Surányi Péter, az Autostar főszerkesztője. Szervusz Péter, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, szia!
Ugye az Audi Q3-ról fogunk beszélgetni, amiről talán bevezetőben annyit, hogy ez a méretű terepjáró hiányzott eddig az Audinak a palettájáról. Nagyobbak ugye voltak. Mennyire sikerült jól ez a kis szabadidőautó?
Hát az Audinál ezt mindig elég nehéz megjósolni, illetve elég nehéz megbecsülni. Általában a Volkswagen csoport közös elemekből épül, és ezért tulajdonképpen egyik autóra se lehet azt mondani, hogy önálló munka. Itt konkrétan egyébként, hogyha fölvenném a röntgen szemüveget, akkor alatt egy Tiguannak látnám a műszaki berendezkedését, és ilyen téren mondjuk az Audi a Volkswagen csoport egyik másik tagjától, pontosabban jelen esetben a Tiguantól nem sokban különbözik. Ha viszont ettől a röntgen szemüvegtől eltekintünk, akkor a gyanútlan szemlélő egy teljesen más autót lát, bizonyos értelemben természetesen fölé is emelkedik a Tiguannak, anyaghasználatában például az első gépháztető, az könnyűfémből készül, a hátsó ötödik ajtó is könnyűfémből készül, és ha ránéz az ember az arcára ennek az autónak, akkor látja, hogy merőben új autót lát. Most ilyen formán az Audi rendkívül sikeres. Az Audi egyébként azért is rendkívül sikeres, mert talán a három német prémium márka között mindig a leglogikusabb műszaki megoldásokat, a legracionálisabb műszaki megoldásokat veszi elő. Különleges sajátossága ebben a trióban, ugye a Mercedesről és a BMW-ről beszélünk mellette, hogy ő az, aki következetesen a lényegesen biztonságosabb első kerékhajtást alkalmazza alapesetként, és ehhez teszi hozzá talán jóval régebben, mint a másik kettő a négy kerékhajtást, tehát ilyen formában is ő ezen a terepen, különösen ezen az SUV-n, a sportos szabadidő autó terepen lényegesen korábban elindult már, vagy legalábbis az alapjain, és azért ebben a kategóriában ő nyilván, ha valamit csinál, akkor az kiemelkedik a másik kettőhöz képest.
A Q3 mennyire hasonlít, és mennyiben örökölt elemeket, vagy filozófiát, hogyha lehet ilyet mondani egy autónál a nagyobb testvérektől?
Hát tulajdonképpen strukturálisan föltétlenül ez a jellegzetes kicsit Bauhausos megjelenítési forma, le se lehet róla tagadni, hogy rokona a többieknek, és egyébként ezzel a technikai szemlélettel, amit mondtam, hogy a különösen az első kerékhajtás, illetve a négy kerékhajtás technológiája az tulajdonképpen náluk a legjobban bevezetett, vagy a legjobban kidolgozott, inkább azt mondanám, hogy megalapozott a hagyományainál fogva. Azon kívül a dízelmotor használata például, ami ebben a kategóriában nagyon-nagyon fontos, és itt van a harmadik tényező egyébként a sebességváltó kérdése, ami szintén nagyon érdekes, és ugye itt egy DSG váltót használnak, egy dupla kuplungos váltót, egy úgynevezett S-tronic váltót, 7 fokozatú, ami külön megkönnyíti ezeknek a járműveknek a használatát.
Milyen ez az autó, Péter?
Hát, ha most konkrétabban a megjelenítésére gondolsz, akkor azt mondanám ugyancsak, hogyha a másik prémium márkákhoz hasonlítom, hogy az Audi ilyen szempontból nagyon-nagyon precíz. Na most, ez elég hülyén hangzik itt a rádióban, de teljesen világos, hogy semmiféle részvényem nincsen az Audinál. Ez pusztán megfigyelés kérdése, és a külföldi lapokat, hogyha olvasgatja az ember, vagy a külföldi újságok véleményét, akkor azt hiszem ebben teljesen egyetérthetünk. Ha megnézed például a műszerfal kiképzését, annak a résezését, az alkalmazott anyagokat, akkor nyilvánvalóan a másik kettőhöz képest lényegesen finomabb munka. Ugyanakkor meg kell említenem azt, hogy eléggé kopós anyagból csinálták ezeket az autókat. Nem ritka, hogy például egy Audi A8-as hosszabb futás után, vagy Audi A6-os egyszerűen elveszti a felületét a kapcsolóknak, és a korábbi matt fekete vagy fényes fekete felületek alól kibújik egy valami egészen rettenetes fehér anyag, és tulajdonképpen ez a elhasználódás jelét jelzi.
Milyen volt a használatban, hiszen ugye egy tesztről beszélünk?
Hát a karosszéria kialakítás az nagyon jó olyan értelemben, hogy természetesen ehhez a mérethez már nagy beltér tartozik, úgyhogy elől-hátul nagyon kényelmes. Az építési módból következik, hogy a belmagasság az nagyon magas, tehát kényelmesen magasan ül az ember, jól átlátható a forgalom. A csomag tere az is nagy ehhez a mérethez, ez is egyébként a belső magasságból is adódik, 460 literes alapállásban, 1365 literes, hogyha ledöntjük az üléseket. Magáról a működéséről azt mondanám, hogy ebben egy 2 literes, 177 lóerős turbodízel motor van, hogy lényegesen durvábban forog ez a motor, mint amit elvárna tőle az ember. Konkrétan, hogyha fogod a kormányt, akkor nagyon jól érzed, hogy rezeg, kifejezetten érzed a rezonanciát, ami egy kicsit gyenge tulajdonságnak számít. Egyébként is a motor egy kicsit mindig hangos. Most ehhez csatlakozik egy olyan 7 fokozatú DSG, tehát egy dupla kuplungos váltó, ami azt mondanám, hogy a kategóriájában az egyik legjobb. Nagyon-nagyon gyors reakcióidőkkel dolgozik, automata kivitelben is, illetve hogyha az ember kéziváltásra kapcsolja, akkor is. A dupla kuplungos váltóknál általában a probléma az, hogy lehet gyorsan visszakapcsolni. Ha több fokozatot át kell lépni, akkor egy kicsit lassabban működnek. Hát itt mondjuk ezt a jelenséget nem annyira éreztem. Nagyon jól ismeri fel egyébként az emelkedőt, illetve a lejtőt. Ez egy nagyon fontos paramétere egyébként az automata váltóknak, mert ugye hajlamosak indokolatlanul fölkapcsolni, illetve visszakapcsolni, hogyha az ember fölfele megy a lejtőn, és nem igazán aktivizálja magát, mint motorfék, amikor lefelé gurulsz. A rugózásáról annyit mondhatnék, hogy nekem túlságosan durva ez a rugózás, nagyon kemény, kifejezetten ráz az autó, kényelmesnek alig, ha nevezném. Nyilvánvalóan oka lehet ennek az, hogy magas az építési mód, de más autók ezt simán áthidalják. Ebből következik persze az, hogy gyorsabb fordulónál sem dől be, tehát nem bólogat az autó, és ilyen szempontból mondjuk a kanyarodási tulajdonságai azok nagyon pozitívak.
Kik fogják ezt az autót vásárolni, Péter? Kérdezhetném azt is nyilván, hogy kinek szállja az Audi, de talán célszerűbb azt nézni, hogy kinek lehet ez jó autó.
Hát, hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor azoknak, akik egy kicsit az önmutogatásra hajlamosak, önmagában ezek a márkák mindig azt jelzik, hogy mutasd meg, hogy mit tudtál magadnak összekaparni. Azon kívül pedig persze azok, akik ezt meg tudják vásárolni valóban, nem lehet olcsónak mondani, 11.337.670 forint az ára, nem tudom, hogy jött ki ez az érték, de biztos elég sokat számolgatták, és tragédiája ennek az autónak egyébként az, hogy pont azok nem juthatnak hozzá, akiknek nagy szükségük lenne, elsősorban a fogyasztás szempontjából. Ugye az autó méretéhez képest mégiscsak egy 350 Nm-es autóról beszélünk, 380 Nm-es autóról beszélünk, ezt 1750-es fordulattól adja le. Végül is ez a városban 7 literes fogyasztással, a városon kívül 5,3-mal, és vegyesben pedig 5,9 literrel megelégszik, tehát pont azok nem jutnak majd hozzá, akiknek igazából szükségük lenne az alacsony fogyasztásra, és még a paramétereihez tartozik az, hogy 212 km/órás végsebessége van, és 8,2 másodperc alatt gyorsul 100-ra.
Surányi Pétert, az Autó az Autósta főszerkesztőjét hallották az Audi Q3-as tesztjéről. Köszönöm szépen, Péter!
Kérlek, viszontlátásra, szia!